Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A boldogságos szűz, akit nyelvünk szentségesnek mond, a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült igének. Már a 4. században megtalálható az Isten anyja cím, amit az efezusi zsinat tett dogmává. Ezt a hitigasságot ünnepeljük január 1-én. Január 1-e Julius Cézár rendeletétől kezdődően az év első napja. A kereszténység főleg bűnbánati gyakorlatokkal kívánta felváltani a rómaiak tobzódásba merülő ünnepléseit karácsony 8-ának utolsó napjára, és így a római naptári év első napjára helyezve az Isten szülőről való megemlékezést. Az ünnepet a Krisztusról vallott hitigasságok fényében szemléljük. Ő valóságos Isten és valóságos ember. Születése Máriától emberi természetének bizonysága. De mert Jézus valóságos Isten, a második isteni személy, azért illeti meg Máriát az Isten anyja elnevezés, ahogy ezt az efezusi zsinat leszögezte. Jézus Krisztus a boldogságos szüzet édesanyánkul adta. Ezért az év első napján az egész esztendőt az ő anyai gondoskodásába ajánljuk. Engedd el adósságainkat, add nekünk a te békédet. Ez a címe Ferenc pápa üzenetének, amelyet a béke 58. világnapjára, január 1-jére írt. Ferenc pápa mint fogalmaz, a mennyei atya által nekünk ajándékozott új esztendőnek, a reménynek szentelt jubileumi évnek a kezdetén őszinte szívvel kívánok békét minden nőnek és férfinak, különösen azoknak, akik úgy érzik, hogy egzisztenciális helyzetük padlóra küldte őket, saját hibáik elmarasztalták őket, mások ítélete összetörte őket, és nem lebeg a szemük előtt bizakodásra okot adó jövőkép. Reményt és békét kívánok mindnyájatoknak, mert ez kegyelmi év, mely a megváltó szívéből származik, fogalmazott Ferenc pápa. Január 1-én indul a vidéki otthonfelújítási program. Hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán, ahol a legfontosabb tudnivalókat is ismertette egy videóban. Zsigó Róbert emlékeztetett, sikeres volt a 2021-es otthonfelújítási program. 370 000 család használta fel az állami támogatást otthona felújítására. A 370 000 család otthona 770 milliárd forintból újult meg 2021-ben és 2022-ben, mutatta be az államtitkár egy grafikán. Közölte, a korábbi otthonfelújítási program tapasztalatait beépítő január 1-én induló vidéki otthonfelújítási program az 5000-nél kevesebb lakosú településeken élő családokat segíti otthonuk korszerűsítésében. A támogatás a települések 91%-án 2887 kis településen vehető igénybe. A pénz sokféle felújításra használható, amelyek kényelmesebbé teszik a családok mindennapjait, ismertette az államtitkár. Zsigó Róbert hangsúlyozta, számlákkal kell igazolni a felújítást, ezeknek a költségeknek maximum a felét, legfeljebb 3 millió forintot lehet támogatásként visszaigényelni. Jogszabályváltozás miatt 2025. július 1-től az energiakereskedők és a hálózati elosztó társaságok a nem lakossági felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsájthatják ki. Így ennek az ügyfélkörnek a papíralapú számla helyett az MVM is majd csak elektronikus számlát állíthat ki, közölte az MVM Next energiakereskedelmi ZRT a távirati irodával. Ezért arra kérik az érintett ügyfeleiket, hogy saját érdekükben adják meg e számla fogadásra alkalmas e-mail címüket. Kiemelték, hogy a változás a korábbi hírekkel ellentétben csak 2025. július 1-én lép életbe, és a földgáz, valamint villamosenergia kereskedelmi és vagy hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, egyéb szervezeteket és az olyan magánszemélyeket érinti, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet végeznek. Végül az időjárásról. Szerdán nyugaton, délnyugaton felszakadozhat a felhőzet. Másodt ugyanakkor marad a réteg felhőzet és a párás, foltokban ködös idő. A borult részeken szitálás, únos szitálás sem kizárt. A déli délnyugati szél csak délnyugaton élénkül meg. A csúcsérték a naposabb tájakon 3-8, a borult részeken 2 fok alatt alakul. Híreket hallottak.
Napsugár, gyere már, úgy várlak, de kár, hogy az éjjel hármat csak az imént léptük át, de kibírom már álom nélkül ezt a pár órát.
Levegő, téged miért is hívlak, tudom, érzem végig itt vagy, de több kell belőled, mutasd hát a megújító csodás erődet.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem, nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Megint nem talál az álom, meddig bírom én?
A hajnal ismét itt van, kopog az ablak üvegén.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem, nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem, nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Csak követném a szivárványt az esőben.
Kérdezhetem meg, miért süt olyan szépen rám a napsugár, ha ránézek, behunyom a szememet.
Meleg fénye árad be az ablakon, miért melegít, én nem értem, csak hagyom.
Miért mosolyogsz édesen rám, te világ, szeretnélek érteni nagyon. Szél úgy beszél,
ott vártál rám. Én rád sem néztem, mégis tudtam, merre vagyok éppen.
Szivárvány színvirágok a talpamon, botladozva nevetgélek magamon.
Miért taposom el út közben, ami szín? Talán néha meg is állhatnék.
Sok a kérdés, kevés válasz, csak azt tudom, merre jártam, de nagy világ, de kis élet mégis olyan szép. Szél úgy beszél, én mégsem értem, dalolászva édesget a rétre, ott vártál rá, én rád sem néztem, mégis tudtam, merre vagyok éppen. Szél úgy beszél, én mégsem értem, dalolászva édesget a rétre, ott vártál rá, én rád sem néztem, mégis tudtam, merre vagyok éppen.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Varga Mihályt választotta a jegybank elnöknek a magyar kormányfő. Varga Mihály szerint a kormány erőfeszítései garantálják, hogy a magyar gazdaság bővülése jövőre az Európai Unió élmezőnyébe tartozzon. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Mi a véleménye az új jegybank elnökről, illetve távozása után a pénzügyminisztérium helyzetéről? Erről kérdezem elsőként Huber Sebastian politikai elemzőt.
Ja, nagyon hosszú ideig foglalkoztatta ez a közvéleményt, hogy ki lesz az új jegybank elnök, miután Matolcs Györgynek jövő év elején lejár a mandátuma. Már csak azért is, mert ez az egész gazdaságpolitikára meghatározó hatással bír. Ugye azt tudjuk, hogy Matolcs György és mondjuk a jelenlegi vezetés, tehát elsősorban Nagy Márton gazdasági miniszter nem ápolnak különösebben jó viszonyt. Ugye most éppen a közleményekben is üzengettek egymásnak. Ugye Nagy Márton korábban Matolcsi György mellett dolgozott, de aztán utána a Matolcsi György eltávolított, és Nagy Márton állítása szerint még próbált utána is nyúlni, és ezért ez látszott az elmúlt időszakban, negatív üzengetések kölcsönösen voltak, de most így a végére egy kicsit kisimult a helyzet, hiszen ugye egy konferencián, ahol Orbán Viktor és Matolcsi György felszólalt, Orbán Viktor is dicsérte Matolcsi Györgyöt, mondván, hogy hát milyen kár, hogy törvény miatt már nem folytathatja, illetve Matolcsi György is teljesen más hangnemben beszélt a kormány gazdaságpolitikájáról, mint korábban, most már biztatónak látja a jövőt, úgyhogy hát legalább a vége szép lett, hogyha a vége előtt voltak is feszültségek. És ebben a helyzetben érkezik Varga Mihály.
Varga Mihály jelentős politikai múlttal rendelkezik.
Igen, ez az érdekes, hogy ahhoz képest, hogy őt mindenki úgy tartja számon, hogy hát igen, ott van, de mit is csinál, vagy nem tartják egy különösebben határozott arcérrel rendelkező politikusnak, azért kezdetektől ott van, tehát már több mint 30 éve vesz részt a politika alakításában, egészen magas pozíciókat, tehát miniszterelnökséget vezetett, pénzügyminiszter volt, azért eléggé meghatározó az ő gondolati világa. Már csak azért is, mert korábban voltak olyan feltételezések, hogy Orbán Viktor esetleg egy olyan konstrukcióba is gondolkodna, hogy ő lenne a köztársasági elnök, egy megerősödött köztársasági elnöki tisztséggel, és akkor Varga Mihály lenne az, aki a napi ügyeket tudná vinni. Ő egy nagyon megbízható, egy nagyon-nagyon pontos, precíz politikus, határozott elképzelésekkel rendelkezik, de mégis mindig képes volt ezeket házon belül tartani, soha nem vágyott különösebben rivaldafényre. Azért a piacok bizalmát is élvezi, tehát kevésbé látják őt hektikusnak vagy ötletelőnek, mint mondjuk Nagy Márton, és ezért én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben ez mindenki számára egy megnyugvást jelent, mert a piacok számára azért megnyugvás, mert egy nyugodt, kiszámítható ember, és a kormánnyal való együttműködés is nyilván jobb lesz, mint amilyen Matolcsy Györgynek volt a jegybank elnöksége végén.
A nehéz gazdasági helyzet mellett a jegybanki függetlenséget is őrizni kell. Ugyanis már alakul egy új gazdasági csúcsminisztérium, melyet Nagy Márton vezet majd, legalábbis az előrejelzések szerint.
Ennek ez is a következménye, hogy a korábbi elképzelések, amik szerint van egy gazdasági minisztérium, és van egy külön pénzügyi minisztérium, ez most megváltozik, és Nagy Márton teljes jogkörrel fogja a kormánynak a gazdaságpolitikáját vinni. Hozzáteszem, ez persze azt is jelenti, hogy ő lesz felelős a mindenfajta számokért, tehát nem lehet majd másra mutogatni, se neki, se másnak. Úgyhogy, ha jó eredményeket ér el, az egyértelműen az ő neki lesz betudható, ha pedig kudarc van, akkor pedig őt fogják számon kérni. Az is érdekes volt egyébként, hogy Orbán Viktor megemlítette az ő nevét, és Lantos Csaba nevét is, mint hogy akik esélyesek voltak a jegybank elnökségre. Ez sokak szerint egyfajta üzenet, hogy több alkalmas személy van, tehát akár a jegybank elnöki pozícióba ülő Varga Mihály, akár a gazdasági csúcsminisztériumot a jövőben vezető Nagy Márton, az nem gondolhatja azt, hogy csak ő alkalmas arra a posztra, amit éppen most betölt.
A magyar miniszterelnök többször nyilatkozta, hogy jövőre át kell alakítani a gazdaságpolitika irányítását. Ez esetleg azt jelenti, hogy eddig rossz gazdaságpolitikát folytattunk?
Itt van egy erős kényszerpálya, ugye részben a háború, részben az uniós forrásoknak a megnyírválása, ami egy abszolút kényszerű pályát mutatott a magyar gazdaságpolitikának, és ez kiegészült a saját irányunkkal, úgymond a saját gazdaságpolitika irányjal, ugye ez a rengeteg külföldi tőke bevonásával a magyar gazdaságban. Most ebben együtt én azt gondolom, hogy nyilván az új helyzet az egy új gazdaságpolitikát is követel meg, és bizony vissza kell térni, ha más nem a választások miatt, arra, ahol egy kicsit az emberek jobban érzékelik ennek a gazdaságpolitikának az eredményeit. Azért az elmúlt időszakban, ami ugye egy különösen terhelt időszak volt, tehát Covid-dal, háborúval és hát nemzetközi recesszióval, de az életszínvonalat nem sikerült annyira emelni, mint azt a korábbi években a Fidesz kormánytól megszokták az emberek. Ezért volt egyfajta, meg van egyfajta társadalmi elégedetlenség. Ezen nyilván a kormánynak változtatni kell, hogyha a Fidesz-KDNP szövetség választást akar nyerni.
Tulajdonképpen a gazdaság nem termeli meg azt a szükséges jövedelmet, amire a kormány számított.
Ez is egy érdekes jelenség, ez is neki sok összetevője van. Részben ugye ezek a nehéz évek, de részben azt gondolom a Covid is, illetve a megváltozott vásárlási szokások, hogy egyre többen rendelnek az internetről, hogy azt a többletet, ami az idei évben már megjelent az állampolgároknál, a lakosság azt nem a hazai kis és nagyobb vállalkozásoknál költi el, hanem részben félreteszi, részben pedig külföldiek, mondjuk kínai internetes kereskedőknél hagyja ott, ami nyilván nem jelent többletet, kellő többletet a költségvetésben.
Az adótörvényeket pár nappal ezelőtt már elfogadta az országgyűlés. Mit szól az infláció követő adónemekhez? Ez közgazdasági lelemény?
Az Orbán kormánynak mindig egy sajátja volt, hogy mindig trendet próbál diktálni, és ez nem csak a gazdaságpolitikában, akár a migráns kérdés, de korábban is rengeteg olyan ügy volt, ahol elsőként próbált valami választ adni. Ez egy nagyon érdekes, úgymond kísérlet, vagy az elmúlt pár évtizednek a jelenség, ugyanis a magyar politika az mindig is trendkövető volt, mondhatni már Szent István óta, hogy a nyugat-európai trendeket, illetve hát volt, amikor kényszerűen abban a bizonyos 40 évben a kelet-európai trendeket követte. És most van egy olyan kormányzat, meg van egy olyan politika, amelyik alapvetően próbál újat kitalálni. Hát meglátjuk, hogy gazdaságpolitikailag ez mennyire lesz eredményes. Ahogy már említettem, most már ezért nyilván Orbán Viktor mellett, de egy személyben Nagy Márton lesz felelősségre vonva, hogy ha sikeres, akkor az ő sikere lesz, ha nem lesz sikeres, akkor pedig az ő kudarca.
Mi a helyzet a fővárosi közgyűlésben? Hiszen halljuk, vagy olvassuk, hogy a fővárosban nincs alkú a helyettesekről. Mire számíthatunk?
Teljesen széles spektrumon mozog a történet, hiszen volt olyan hír, hogy Karácsony Gergely Vitézi Dávidot javasolja, aztán kiderült, hogy a Tisza ehhez a jelenlegi formában nem járul hozzá. Utána már Vitézi Dávid is bejelentette, de azután, hogy a Tisza nemet mondott, hogy hát ilyen feltételekkel ő sem fogadná ezt el. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon összetett kérdés. Ugye van a nagyon régi ellenzék, az MSZP-DK, van a kicsit újabb ellenzék, most már ők is kicsit annak számítanak, ami szintén olyan pártokból áll, akár a Momentum, akár egyébként a Vitézi Dávid mögött a választáson még ott lévő LMP, amik ma már nem nagyon léteznek, és hát van a Tisza, amiről még semmit se tudunk, és hát az látszik, hogy a Tiszának úgymond a fővárosi politikusai még nem nagyon értik, hogy ott mondjuk, hogy megy egy bizottság, hogy megy egy szavazás, ki kivel van, tehát ők várják azt, hogy Magyar Péter megmondja, hogy mit kell csinálniuk, tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz helyzet, és akkor hát ott a Fidesz, amelyik nyilván egyik ellenzéki párttal sem akar önmagába szövetkezni, és ott van Karácsony Gergely, akinek pedig többséget kéne teremteni. Ő mellette igazából talán azt lehet mondani, hogy a saját egy-két szavazatán, mármint az MSZP-n meg a Párbeszédnek formáción kívül talán csak a két farkú kutya áll igazán, ami önmagában azért még nagyon messze van a többségtől, tehát ez egy nagyon nehéz történet, és bár sokan azt gondolják, hogy Karácsony Gergely a kompromisszumoknak az alapvető embere, de azért nagyon nehéz egy ilyen többséget összehozni. Hozzáteszem, hogy például az előügye Tarlós István, ő ugye folyamatosan Óbudán úgy kormányozta a kerületet, óbudai polgármesterként, hogy más többségű volt a közgyűlés, és mégis sikerült tető aláhoznia mindig egy koalíciót, tehát ez nem egy lehetetlen feladat, de kétségtelen, hogy nagyon nehéz. Különösen azért, mert most mindenki azt figyeli, hogy itt most kikivel fog összefogni, hogy azokat megvádolja avval, hogy elvtelen alkut kötnek.
Többen felvetették, hogy nyáron ismételt választást kell tartani Budapesten, pontosan a közgyűlés jelenlegi állapota, helyzete miatt.
Ez kétségtelenül fölmerül, mint lehetőség, de azt hozzá kell tenni, hogy ez jelenleg szinte egyik pártnak se érdeke. Nagyobb az esélye annak, hogy lesz valami együttműködés, de ezt sem lehet kizárni.
Mi a véleménye Magyar Péter jelenségről?
Az elmúlt időszakban én azt gondolom, Magyar Péternek azért elég sokszor magyarázkodnia kellett azok miatt, a felvételek miatt, amik megjelentek, és bár úgy tűnik, hogy a közvéleménykutatások alapján ez még nem tépázta meg az ő népszerűségét, de ezek sosem azonnali hatásúak, vagy nagyon ritkán azonnali hatásúak, hanem hosszú távon okozhatnak egy olyan bizalomvesztést, vagy egy olyan helyzetet, amikor nem is igazán most, de amikor majd azon gondolkodnak az emberek, hogy hát itt ki alkalmas arra, hogy az országot vezesse, ott már ez azért okozhat problémát. Persze, hát sok minden történik még a választásokig, de kétségtelen, hogy azt a fajta lendületet, ami korábban megvolt, azt most nem sikerült egy ideig fenntartani. Aztán most újra elindult országjárásra, újra tudott ő tematizálni, és ő a közvéleményt befolyásolni, de azért még ott van ugye a másik ellenzék, tehát a többi ellenzéki párt, kezdve a Mi Hazánktól, amelyik szintén a parlamenti bejutási küszöb fölött van, a DK-n át, és hát vannak azok a kis pártok, amelyek most jelenleg 5% alatt vannak, tehát nyilván szemben azzal, amit ugye Magyar Péter mondott, hogy senkivel nem akar együttműködni, hát nem szeretnék befejezni a politikai pályafutásukat, akár a Momentumra, vagy akár olyan független képviselőkről is beszélhetünk, mint Hatházi Ákos, és bizony ez egy nehéz helyzet lesz, hiszen ezek hivatalban lévő képviselők, és persze nagyon jól hangzik, hogy álljanak félre a szent ügy érdekében, de hát tudjuk, hogy ez azért nem így szokott történni. Viszont, hogyha Magyar Péter velük összefog, akkor avval besározódik, vagy úgymond azt a fajta képet, amit magáról kiállított, hogy egy teljes megújulást akar, ezt nem sikerül bemutatnia. Ugye látszott, hogy ennek idején Márki-Zay Péter is ezzel a jelenséggel küzdött. Viszont, hogyha mindenkivel szembe megy, akkor pedig nagyon sok ellenséget teremthet magának, nem csak a politikusi oldalon, hanem ezek mögött a politikusok mögött azért állnak újságírók, értelmiségiek, gazdasági holdudvar, tehát azt gondolom, hogy ez is okoz azért problémát.
Az ellenzéki pártok sem állnak ki egységesen a Tisza párt mögött.
Hiszen az ő megsemmisítésükre törekszik a Tisza párt, tehát őket is el akarná mosni, hogyha már, ha már ez a párt neve. Tehát én azt gondolom, hogy senkitől nem elvárható, hogy a saját érdekeit úgymond egy teljesen idegen, és vele egyébként politikailag nem mindenben azonos jelölt javára hát átadja. Azt azért látni kell, hogy a Tisza, bár nagyon-nagyon ilyen összetett a programja, illetve még nem is nagyon lehet látni, hogy mi a valójában a programja, hisz egyelőre inkább ígéretek vannak. Azért inkább jobb-közép szólamokat hangsúlyoz szemben avval, amit mondjuk a baloldal szeretne hallani. A Tisza párt azért új jelenség, ez kicsit újra megpróbálják azok, akik emögött a szerveződés mögött vannak, azt megpróbálják megvalósítani, amit Márki-Zay Péterrel egyszer már megpróbáltak. Lehet, hogy részben ugyanazok, ugye nagyon keveset tudunk arról, hogy kik vagy milyen csoportok állnak a Tisza mögött. Igazából a fő politikai irányban azt lehet látni, hogy a választópolgárok többsége egyetért a kormánnyal. Tehát nem szeretnének új bevándorlókat, szeretnék a családokat támogatni, szeretnék azt, hogy ha azért a Magyarország megmaradna azon a hagyományos értékrenden, amelyik megtartotta és előrevitte, és ezzel szemben pedig ugye van egy olyan elképzelés, hogy de hát itt azért az elmúlt 14 évben történtek bizony negatív dolgok, hiszen nincs olyan kormányzás, amelyik valakinek ne lépne le lábára, kicsit nyilván meg is fárad egy kormány, meg hát vannak olyan ügyek, amik esetleg kiváltanak bizonyos ellenérzést, és akkor ebben a helyzetben lehet azt mondani, hogy na hát én majd jövök, én ugyanezt megcsinálom, mint a Fidesz ígér, de nem veszek negatív ügyekkel teli, és hát az látszik, hogy ezt elég sokan elfogadják, és ez viszont a baloldali pártoknak azért is veszélyes, mert az egész úgymond politikai mezőt tolhatja el végleg jobbra, hogyha jobb közép, meg egy jobboldali erő viaskodik egymásra, ugye ezt látjuk Lengyelországban is, ahol azért a Donald Tusk vezette politikai erő, bár sokat ment balra, de még mindig inkább jobb középnek tekinthető.
A demokratikus koalíció úgy véli, hogy a Fidesz ki akarja űzni az ellenzéket az országgyűlésből, mégpedig a választókerületek átrajzolásával. Ez ellen tüntetett is a DK pár nappal ezelőtt.
Túl sok embert nem sikerült az utcára vinni, ugye ez mindig ez a probléma ezekkel az ügyekkel, hogy azért a választójogi törvény nem az, ami nagyon megmozgatja az embereket, ha csak nem egyértelműen korlátozza a szabadság jogaikat. Ebben a helyzetben is azért nagyon nehéz ezt elmagyarázni, hogy itt most pontosan miért érint ez mindenkit rosszul, vagy kit érint rosszul, hiszen olyan körzeteket vesznek el, ami bizonyos szempontból indokolható, hisz a választó népesség az ugye kiköltözött Budapestről, és hát olyan körzeteket hoznak létre Pest megyében, amelyik azért szintén nem kormánypárti fellegvár, tehát nem lehet azt mondani, hogy egyértelműen egy kormánypárti lépésről van szó, de hát nyilván mindig ez egy közismert jelenség az összes nyugati demokráciában, hogy amelyik párt úgymond a választójogi törvényhez nyúl, az nyilván nem a saját érdekei ellen dolgozik.
Az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben furcsa közvéleménykutatási adatok láttak napvilágot a pártok megítéléséről. Talán azt is mondhatjuk, hogy ellentmondásokkal teliek voltak. Illetve egymásnak mondtak ellent.
Igen, és ezt azért láttuk az előző választáson is, elhíresült a Publikus Intézet vezetőjének az a mondás, hogy zárul az olló, ami után aztán egy teljesen más eredmény született. Láttuk az amerikai közvéleménykutatásoknál, láttuk a román közvéleménykutatásoknál, pedig ott azért elnökválasztásról volt szó, tehát kifejezetten csak egy-egy jelöltet kellett volna eltalálni, hogy részben egyre nehezebb megítélni a közvéleménynek a valós helyzetét, mert nagyon sokan nem bízmannak a közvéleménykutatókban, nem válaszolnak, torzítanak ezek, tehát erre panaszkodnak a közvéleménykutatók is. Másik oldalról pedig a közvéleménykutatások azok a politikai manipulációnak a részei lettek. Nyilván az igazol sok minden, hogyha egy párt jól áll a közvéleménykutatásokban, ugye ha a Tisza párt valóban jól áll, akkor az azt jelenti, hogy lám, azok az ellenzéki pártok, ugye, akikről beszéltünk, azoknak nem kell nagyon mozgolódni, hát itt a Tisza az önmagában is milyen erős, illetve azt is sugalhatná, hogy hát felesleges ilyen további felvételeket kiszivárogtatni, mert úgysem hat Magyar Péterre. Ha a Fidesz javára kedvező közvélemény kutatásokat nézzük, akkor ott meg azt lehet mondani, hogy lám-lám, minden rendben van, nincs itt probléma, a Fidesz biztosan áll az élet. Tehát nem tudjuk eldönteni, hogy melyik közvélemény kutató, ahol valóban jobban mérnek, vagy jobb eredményeket érnek el, vagy pontosabb eredményeket, és melyik, ami azért egy kicsit befolyásol. Ugye például ott van a Nézőpont Intézet, amelyeket mindig Fidesz közeliséggel vádolták, és a legutóbbi parlamenti választáson talán a legközelebbi adatokat hozta. Tehát nehéz megítélni, hogy most melyik közvéleménykutató mennyire pontos.
Magyarok, illetve Magyarország számára is fontos választásokat tartanak Romániában. Körülbelül másfél hete volt az elnökválasztás, az elmúlt vasárnap pedig az országgyűlési választás. Elnökválasztás körül bizonyos anomáliák alakultak ki.
Nagyon érdekesen figyelem, mert az elmúlt időszakban több olyan elemzés, vagy több olyan, hát elemzésnek nem nevezném, inkább írás látott napvilágot, hogy Románia már hogy elhúzott mellettünk, meg ott minden fényes és kolbászban van a kerítése. Én ehhez képest azt látom, hogy olyan szavazatszámot kaptak szélsőséges pártok, ami egészen elképesztő. Tehát, hogyha az elnökválasztást nézzük, annak is több tanulsága van. Részben azt, hogy egy szélső jobboldali jelölt csak szinte a TikTokon kampányolva megnyert a választást. Az is, hogy azért a román politikának a jellegzetessége az az erre adott válasz, hogy akkor tiltsuk be a TikTokot, meg próbálják megsemmisíteni az első fordulónak az eredményét. Nyilvánvaló, az ember nem örül annak, hogy egy olyan jelölt nyert, amiket a román szélsőjobboldali pártból azért zárták ki, mert már nekik is túl szélsőséges volt, de hát talán nem az a megoldás, hogy akkor addig választunk, amíg nem az lesz, amit mi akarunk, tehát azért ez is egy érdekes dolog. A parlamenti választásnál pedig hát az lehetett látni, hogy lényegében ugyanúgy ezek a szélsőséges erők előre törtek, de azért a választópolgárok itt már azt mondták, hogy azért ne ők kerüljenek kormányra, így egy nagyon sokszínű koalíció lehet. És az viszont örömteli, hogy a hiába próbálták itt is a közvéleménykutatók ugye elbizonytalanítani a magyar választókat, és 5% alá mérték sok esetben az RMDF-t. Ezt messze fölülmúlva egy Romániához képest magas részvétel, ami ugye 50% körüli, tehát ez is mutatja, hogy azért a román demokráciát illető, hát dicséret halmazok azért ezek is relatívak, hisz alig több, mint a fele ment el a választóknak szavazni. Szóval annak ellenére, hogy viszonylag magas volt a részvétel, ugye 6,5% körül szerepel az RMDSZ, ami kifejezetten a kedvező az elmúlt 20 évben a tényleg kimagasló eredmény, ami nyilván tükrözi azt, hogy korábbi belső megosztottság után most a Kelemen Hunor vezette RMDSZ igazán tudja képviselni a magyarok érdekeit.
Milyenek ítéli meg Orbán Viktor és Trump kapcsolatát az amerikai választást követően? Változik-e valami a két ország politikájában?
Azt mondták, hogy itt egy nagyon lassú változás fog bekövetkezni, és hát kérdés, ez valójában mit jelent? Most ugye pár héttel telt, de már azt látjuk, hogy van egyfajta elmozdulás, hiszen azt lehet tudni, hogy Orbán Viktorral többször beszélt azóta Donald Trump, sőt az se kizárt, hogy egyfajta képviselőjeként fog Kelet-Európában, vagy akár máshol is a békéért közbejárni, és az is ennek tudható be, hogy kicsit váratlanul, pár nappal az esemény előtt ugye bejelentették, hogy Orbán Viktort fogadja Ferenc pápa.
Kedves hallgatóink! Huber Sebastian politikai elemzővel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Gyenge volnék, akkor erős. kegyelmet mindenre elég.
Apám és anyám előtt rég, benned már megszülettem én. Kezdettől a világ kezdetét, ott voltam szíved rejtekén.
Ott voltam, mikor földre jöttél, és megfeszítve bele a Golgotán. Én meghaltam, és mégis élek, mert a sírból feltámadtál. Átmegyek a folyókon, tettőre nem borít még sebel az ár. Nem felsem, amikor
Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a házasság szentségével kapcsolatban. Keresztény-katolikus egyházunk fontosnak tartja, hogy a családokért imádkozzon. Ez azzal fejeztük be az elmúlt alkalommal az elmélkedést, hogy a keresztény közösségnek segítenie kell a családban, házasságban élő embereket. Ehhez az egyik segítség a Szent Család vasárnapja, amikor egyházunk nem csak emlékezik Jézus, Mária és Józsefről, a Szent Családról, hanem imádkozik mindazokról, akik házasságban, családban élnek. Imádkozik, hogy a hűségesek megmaradjanak a hűségben, imádkozik azért, hogy a kísértésben levők le tudják győzni a kísértéseket, és megmaradjanak hűségesnek, de imádkozik a megtört családokért is, hogy az Isten irgalmas szeretete vonja be őket is az ő szeretetébe, irgalmába. Jó magam, fontosnak tartom azt is, hogy minden nap imádkozzunk a családokért, kérve az Istennek a kegyelmét a házasságban élőkért. Buzdítom rádió hallgató testvéreimet, akár házasságban élnek, akár még nem kötelezték el magukat, vagy akár már házastársuk az örökké valóságba költözött, vagy talán az ő házasságuk is megtört, kérem, imádkozzunk egymásért, kérve Istenünk irgalmas szeretetét. És akkor folytassuk a katekizmus szerint az elmélkedést a házasságról. Az 1650-es pontban azt mondja a katekizmus, azt írja, napjainkban számos országban sok katolikus él, akik miután a polgári törvények szerint válláshoz folyamodnak, új polgári házasságot kötnek. Az egyház Jézus Krisztus szava, Márk evangéliumának 10. fejezetének 11-12. verse, aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követel ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét és máshoz megy, házasságot tör. Tehát az egyház Krisztus szava szerint az iránta való hűsége miatt vallja, hogy nem ismerheti el ezt az új együttélést érvényesnek, ha az első házasság érvényes volt. Amennyiben az elvált házasok polgárilag újra házasodtak, olyan helyzetbe kerültek, mely objektív módon áthágja Isten törvényét. Éppen ezért, amíg e helyzet fönnáll, nem áldozhatnak. Ugyanilyen oknál fogva bizonyos egyházi feladatokat nem vállalhatnak. A Szent Jónásban történő kiengesztelődés csak azokat illeti, akik bánják, hogy a Krisztushoz való hűség és szövetség jelét megtörték, és kötelezik magukat, hogy teljes önmegtartóztatásban élnek. Miről is szól ez a szöveg, az egyháznak a tanítása? nem másról, mint arról, hogy aki második házasságot köt, második házasságban él, az a szentségekhez nem járulhat, csak nagyon-nagyon kivételes helyzetekben. Ezt most nem szeretném elővenni, és nem szeretnék erről szólni. Hiszen meg kellene ígérnie a Szent Jónás szentségében, hogy azt az állapotot, amiben most van, azt megszakítja, véget vet neki. Ha pedig jól működő házasságban él, akkor ezt biztos, hogy nem fogja megtenni. Olyat viszont nem ígérhet az Istennek, ami nem valós, ami nem igaz. Tehát nem oldozható föl. Nem mondjuk azonban az illetőről, hogy elveszett volna. Erről mindjárt a Katolikus Egyház katekizmusa alapján próbálunk tanácsot adni a kedves rádió hallgatóknak, ha ne adj Isten, ilyen helyzetbe kerülnének. Azt azonban még egyszer hangsúlyozni kell, hogy ez azokra vonatkozik, akik új házasságban élnek, második házasságot kötöttek, akik nem kötnek házasságot, hanem egyedül maradnak, továbbra is kérhetik a szentségeket, természetesen ők is a saját bűneik töredelmes megbánásával együtt. Az 1651-es pontban így folytatja ezt a gondolkodásmódot a Katolikus Egyház katekizmusa. Az ilyen helyzetben élő keresztények iránt, akik gyakran őrzik a hitet, és keresztény módon szeretnék nevelni gyermekeiket, a papoknak és az egész közösségnek figyelmesnek kell lenniük, hogy ne érezzék magukat kizárva az egyházból, amelynek életében, mint megkereszteltek, részt vehetnek, és részt is kell venniük. Így folytatja a katekizmus. Szent II. János Pál pápa a családokról szóló buzdítását idézve, annak 84. pontját: buzdítsátok őket arra, hogy hallgassák Isten igéjét, vegyenek részt a szentmisén, imádkozzanak álhatatosan, gyakorolják a szeretet cselekedeteit, működjenek együtt az igazságosság megvalósításáért, a gyermekeket keresztény hitben neveljék, éljen bennük a bűnbánat lelkülete, rendszeresen tartsanak bűnbánatot, hogy így napról napra kiesdjék Isten kegyelmét. Mit is mond a katekizmus a Szent Pápa alapján, tanítása alapján? Istennél nincs elveszett ember. Istennél nincs olyan, hogy valaki kárhozatra van rendelve, mert bűnt követett el. Mindig ott van az Isten kegyelme és az Istennek az irgalma. Fontos tehát, hogy ezek a testvérek, akik második házasságban élnek, részt vegyenek a szentmiséken, hallgassák Isten igéjét, és azt mondom, olvassák Isten igéjét, elmélkedjenek róla, imádkozzanak. Isten szereti őket, tudnak belé kapaszkodni, tudnak vele napi kapcsolatban maradni. Fontos, hogy gyakorolják a szeretetet, hiszen nem felejthetik el, hogy Jézusunk tanítása szerint az utolsó ítéleten, Máté evangéliuma 25. fejezete, azt fogják számon kérni tőlük, hogy vajon gyakorolták-e a szeretet cselekedeteit. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, stb. Dolgozzanak, munkálkodjanak, az igazságosság megvalósításáért. És nagyon fontos dolog, hogy mivel az ő életük talán törést szenvedett el, ez a gyerekek életében ne látszódjék. Neveljék őket keresztény hit szerint, vagyis vezessék el őket a szentségekhez, és fontosnak tartsák, hogy Isten szeretete rájuk is kiáradjon. Nagyon fontos a bűnbánat kegyelmének a hangsúlyozáson, vagyis, hogy naponta tartsanak lelkiismeretvizsgálatot. Egyházunk egyébként is ajánlja, hogy a napi imádság azzal fejeződjék be, hogy az ember végignézi napját, hálát ad a jóért, amit kapott az Istentől, de egyben bocsánatot kérjen mindazért a rosszért, amit elkövetett ezen a napon. Kedves rádióhallgatók, nincs elveszett ember, mindenkit szeret az Isten. Kapaszkodjon bele az a testvér az Isten szeretetébe, aki talán életében törést szenvedett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról